Az éjszakai jazzklub összeállításában az Organ Station Strutting Down the Avenue című albumát mutatjuk be. A formáció debütáló korongján a Hammond orgona karakteres vintage hangzása találkozik a gitárral és a dobbal. A szerzeményeken ötvöződik a jazz, a soul és a groove. Az Organ Station új felvétele az éjszakai jazzklubban. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez itt a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunkat és a 7:30-as híreket követően Gaetano Donizetti Klára és Serafina című operáját hallgathatják majd meg. Két felvonásban, arról a lemezfelvételről, amelyet 2022. december 4-én a bergámói Donizetti Opera Fesztiválon rögzítettek, ahol a karmester Sesto Quattrini volt. Erről a hazánkban még sohasem előadott, de egyebütt, még olasz földön is vajmi kevéssé ismert operáról beszélvén, az előttünk álló szűk fél óra során szóba hozhatom majd többek között a földközi tenger közlekedés biztonságát és egy hasznos osztálytársat, Goethe színigazgatói lemondását és pénteket, a színpadi kunsztokra képes uszkárkutyát, az elégedetlen énekeseket és az opera színpadi kalózokat, valamint egy reményteljes ifjú komponista fájó kudarcát, sőt, színházi legyilkoltatását. És az ismertetés kezdődjön is vele, a csalódást elszenvedő fiatal zeneszerzővel, akár csak a múlt héten. Ám akkor Giuseppe Verdi volt ez a művész, míg ma este Donizettit találjuk majd felette nehéz helyzetben. És nem is ez a hasonlóság lesz az egyetlen, amelyet a múlt heti, illetve a legutóbbi két adásban elbeszéltekkel kapcsolatban meg fogok majd említeni. Nos, Bergamo legnagyobb fia, az 1797-ben született Gaetano Donizetti, a 20-as évei közepére elérkezve igazán reményteljesnek vélhette szakmai kilátásait. Hiszen zenei tehetségét szerencsésen korán felismerte a bajor földről éppenséggel Bergamóba áttelepült sokérdemű kismester Simon Mayer, vagy másként olaszosan Simone Mayer. Amikor pedig Donizetti 20 esztendős lett, megkezdte, méghozzá nagyban megkezdte az operagyártást. Legtöbb korai operájának librettóját éppenséggel egyik osztálytársa, bizonyos Bartolomeo Merelli készítette számára. Az a Merelli, akit a múlt héten a Pünkösdi Királyság ősbemutatója kapcsán emlegethettem, és akiből addigra, 1840-re már rég a milánói és a bécsi operaélet első számú totum factuma vált. Az 1810-es és 20-as évek fordulóján azonban Merelli és Donizetti még egyaránt távol volt a beérkezettség állapotától. Ám csak annál serényebben munkálkodtak. Jelesül Donizetti mert ezúttal azért döntően róla lesz szó, Rossini nyomdokán haladva rögvest az alkotói gyorsaságával vált elismerté. A ma folytatólagosan emlegetendő 1822-es esztendőben például 10 hónapon belül 4 új operája került a közönség elé. Igaz, ennek a lenyűgöző sebességnek megvolt az a logikus következése, hogy Donizetti idővel hajlamossá vált az önismétlésre. Ez a sorozatgyártói azonosítás pedig ürügyet kínált a fanyar kor és pályatársak számára, hogy forgalomba hozzák a Dozzinetti, vagyis a tucatocska, ha úgy tetszik, a 12-1 tucatocska gújnevet. Vagy hogy a 19. század egyik irodalmi kiválóságát, a kegyetlenül szarkasztikus Heinrich Heinét idézzem, ennek az olasznak nagy a tehetsége, de még nagyobb a termékenysége. Ezen a téren csak is a nyulak múlják felül. 1822-ben azonban a 24 éves Donizetti tehetségére még éppen csak kezdtek rácsodálkozni az itáliai operaházak illetékesei és a kielégíthetetlen étvágyú operafogyasztók. Az év januárjában került sor a komponista római bemutatkozására, a Zoraida di Granata című hősi opera ősbemutatója révén. A siker pedig nagy volt, sőt, ahogy azt a Teatro Argentinában megtartott premierről tudósító cikkben írták, a zsúfolásig megtelt nézőtér közönsége egyöntetű, őszinte és általános elismeréssel ünnepelte a művet és annak ifjú szerzőjét. No és persze az előadókat, hiszen a tenor főszerepet például a kor egyik legnagyobb énekese, Domenico Doncelli alakította, vagy régiesebben szólva, kreálta. Mielőtt rátérnék a ma esti operára, most hallgassunk is bele a Zoraida di Granata első felvonásába, és onnan is a tenor számára komponált bemutatkozó kavatina második felébe, amelyet most Bruce Ford hangján hallhatnak. Donizetti már a római bemutatkozás lehetőségét is jó részt mestere és pártfogója Mair hő ajánlásának köszönhette, és jó eséllyel az önzetlen mentor hívta fel nagy tehetségű tanítványára a milánói Scala vezetőségének figyelmét is. Donizetti római, majd nápolyi sikereiről minden esetre ott is értesültek, így hát 1822 tavaszán a Franchetti nevű illetékes tisztviselő ezt a javaslatot tette a következő évad programjára vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy rendkívül kívánatos volna az őszi évad számára új operát bemutatni, méghozzá egy olyan szépreményű mestertől, akitől a társulat számára megfelelő alkotást várhatunk, s amelyet elő is lehet adni és támogatni lehet, továbbá amely újdonságként a közönséget is vonzaná, Azt javaslom, hogy az évadban Mercadante műve mellett egy másik, teljesen új operát is tűzzünk műsorra ahelyett, hogy egy már korábban bemutatott darabot játszanánk. E célból Donizetti urat ajánlom, azt a fiatal zeneszerzőt, aki az elmúlt karneváli évadban Nápolyban kivívta a maga elismerését. Legfeljebb 200 aranycekkinóra, illetve 2000 frankra lenne indokolt szerződtetni őt. Vagyis Donizetti előtt megnyílt a nagy lehetőség. Bemutatkozhat az olasz opera talán legfontosabb fellegvárában, még ha mérsékelt díjazás mellett is. Mert hogy a honorárium szerény voltánál okvetlenül fontosabbnak tűnhetett a fiatal muzsikus számára a kiugrás esélye. Vagyis az, hogy Velence, Róma és Nápoly után egy remélt milánói sikerrel tovább fokozhatja ismertségét és elismertségét. Sajnos ez a remény nem ment teljesedésbe, ám a történet ettől csak még érdekesebbnek és tanulságosabbnak bizonyulhat. Donizetti minden esetre még augusztus végén két köztetszést aratott nápolyi premierrel a tarsójában Milánóba érkezett, hogy megkezdje a munkát. A menetrend ugyan feszes volt, hiszen október 22-ére tervezték a Scala-beli bemutatót, ám a komponista szokott tempója, és tegyük hozzá a kor általános gyakorlata mellett, ez a szűk két hónap egyáltalán nem tűnt veszedelmesen kevésnek. Ha és amennyiben minden rendben megy. Például akkor, ha a librettista, vagy másként a poéta határidőre Donizetti kezébe adja a megzenésítendő szöveget. Csak hogy ezúttal nem így történt. A majdani libretto alapjául szolgáló mű kiválasztása még rendben lezajlott. És akár csak a legutóbbi két alkalommal, vagyis a Pünkösdi Királyság és a Norma kapcsán, úgy ezúttal is a francia színház felől érkezett a szüzsé. Ezúttal az alapmű René Charles Guibert de Pixérécourt a Ciszterna című 1809-es melodrámája volt. A szép nevű és igen termékeny párizsi szerző megérdemel egy kis kitérőt, mert hogy benne az erős érzelmi hatásokkal és merész színpadi effektusokkal operáló modern melodráma egyik alapító atyát tisztelhetjük. E téren a legnagyobb és legjellemzőbb sikerét a Montázsi Kutya című dráma jelentette, amelyben a címszereplő Hű Ebb a színpadon maga leplezi le néhai gazdája gyilkosát. A Sárkány nevű kutya első színpadi megformálója egy uszkár, Vandrödi, vagyis Péntek volt, aki valóságos szenzációvá vált az 1814-es év Párizsában. Jól lehet, tudjuk, az évben akadt arrafelé sok egyéb izgalmas esemény is, Napóleon első lemondásától az idegen megszállásig. A darab és benne az idomított kutya felléptetésének nagy ötlete hamarosan egyebütt is meghódította a közönséget. Például Weimarban is, ahol pedig egy halhatatlan írófejedelem maga Goethe helytelenítette az ebek színpadi felléptetését. Méghozzá nem is kívülállóként, hanem mint a nagyhercegi színház korszakos intendánsa. Az az intendáns, aki utóbb épp e konfliktus nyomán vált meg tisztségétől. No de térjünk vissza az 1822-es év kora őszéhez, és egyúttal Milánóba, ahol a melodráma kiválasztása után szeptember közepén a librettistának át kellett volna adnia az ugrásra készen várakozó Donizettinek a kész szöveget. Ez a librettista nem más volt, mint a legutóbbi két adásban folytatólagosan emlegetett Felice Romani, aki, tudjuk, mestere volt a szakmájának, ám de nem szerette a határidőket, és bizalmatlanul viszonyult az új tehetségek, a Milánóban még ismeretlennek számító maestrók iránt. Így hát október elején szánta csak el magát arra, hogy átadja Donizettinek a librettó első részét, majd pár nap múltán a folytatást. A komponista azonban alig két héttel később még így is többé-kevésbé elkészült a partitúrával. Annyira minden esetre, hogy a hónap közepén megkezdődhessenek a próbák. a próbák, amelyek újabb megpróbáltatást jelentettek a milánói debütáns számára. Aki volt professzorának, a következőket írta október 16-án. Tájékoztatnom kell önt, hogy sajnos csak 26-án lesz a bemutató, mert csak tegnap volt az első kis próba. Remélem azonban, hogyha a premierre nem is, a harmadik előadásra abban a szerencsében lesz részem, hogy találkozhatom önnel. Nyomatékosan kérem, hozzon magával legalább egy requiemet, mert meg fognak gyilkolni, úgyhogy az lesz a temetésem. A nők zúgolódnak, a bufók nem szeretik a zenét, a mellékszereplők panaszkodnak. Csak Fabrika, azaz Isabella Fabrika, a primadonna maradt nekem. Ő a legjobb, úgyhogy fel a fejjel. Nem mondok többet, hogy ne fárasszam, és mert be kell fejeznem egy szextett zenei zűrzavarának megkomponálását. Ez a befejezésre váró hatos, a ma esti opera a Chiara e Serafina, ossia il Pirato, magyarul a Klára és Serafina, avagy a Kalóz második felvonásának vége felé hangzik fel. Így tehát az első próbán talán még nem is hiányzott a közreműködőknek. Donizetti pedig hamar elkészítette ezt a kavarodást érzékeltető számot is, amelyet most a Sesto Quattrini által vezényelt produkcióból idézhetünk. Premier eredetileg tervezett október 22-i megtartását tehát már a csúszás is fenyegette. Ráadásul Fabrika ifjasszony, az amúgy Mercadantéval meghitt viszonytápoló primadonna is megbetegedett. Így hát a Klára és Serafina ősbemutatójára csak pár nap halasztást követően 1822. október 26-án kerülhetett sor a milánói Scalában, sajnos a legkevésbé sem kedvező kimenetellel. A kudarc mértékét érzékeltetendő két adatot említenék. Egy számszakit és egy életrajzit. Ami a számokat illeti, a darab előadásai valósággal kiürítették a szkála hatalmas, 3800 fő befogadására alkalmas nézőterét. Mindössze 579, 266, 366 és 359 jegyvásárló akadt ezeken az estéken, igaz, a bérleteseket nem számítva. Donizetti pedig, aki e szavakat jegyezte a partitúra utolsó oldalára, így ér véget az opera, jól vagy rosszul, szóval Donizetti pedig hosszú évekre elkedvetlenedett Milánóval kapcsolatban. A lombard főváros számára csak 1830-ban írt új operát. Ez volt az átkot megtörő Anna Bolena. Viszont a Scalában csupán a kudarc után egy teljes évtizeddel, 1832-ben vállalkozott premierre. Ami pedig a Klára és Serafinát illeti, az két évszázadra jó szerint teljesen feledésbe merült. És a ma este felhangzó Bergamói Fesztivál előadás éppenséggel e bicentenárium kapcsán került megrendezésre. Bizonyítandó, hogy Donizettinek még a bukott operái is figyelemre méltóak. És most már következzen a Klára és Serafina, ahogy a kalóz cselekménye, amely Majorka szigetén játszódik, a mór kalózokkal is háborúskodó 5. Károly császár uralkodása idején. Don Álvaro, Chiara, azaz, hogy Klára és Serafina apja, hajós kapitány. 10 évvel korábban, amikor Cadizból Majorkára hajózott idősebbik lányával, Klárával, kalózok fogságába esett, és azóta rabszolgasorban sínylődik. Eltűnését Don Fernando, a nagyhatalmú főúr, aki titokban Don Álvaro ellensége, az udvarban árulásnak tünteti fel. Ennek ürügyén Don Álvarót távol létében elítélik, Don Fernandót pedig, a még gyermek, ám utóbb szépséges hajadonná serdülő Serafina gyámjává nevezik ki. A Serafina vagyonát megszerezni kívánó Don Fernando feleségül akarja venni gyámleányát. A lány azonban Don Ramirót, Minorca helytartójának fiát szereti. Don Ramiro megkéri Serafina kezét Don Fernandótól, aki, mivel nyíltan nem tudja megakadályozni a házasságot, cselhez folyamodik. Mindez az előtörténethez tartozik, amelyről az opera kezdetén elbeszélés révén értesülünk. Egy vihar nyomában váratlanul megérkezik Majorkára a megszabadult Don Álvaro, Klárával együtt, akiket Serafina sorsa miatti aggodalom vezet ide, és egyelőre természetesen inkognitóban kívánnak maradni. Az éj leple alatt partra száll Picaro, a kalóz is, aki Don Fernando egykori szolgája. Volt ura most jutalmat ígér neki, ha sikerül meghiúsítani a Serafina és Don Ramiro házasságát. Picaro tehát Don Álvarónak adja ki magát, és a várkastély kertjében megjelenik a szerelmes pár előtt. Serafina azt hiszi, hogy rég elveszett apjára talált, ezért rábeszélésére elhalasztja az esküvőt. Ekkor azonban megérkezik Klára, koldusnőnek öltözve, csak hogy Serafina nem ismeri fel nővérét. Klára és az igazi Don Álvaro leleplezik a csalót. Picarót lelkiismeret furdalás fogja el, megbánja tettét, és megígéri, hogy elvezeti őket Serafinához. Ám aztán végül mégis inkább megszökik. Ebből a zsúfolt cselekményű első felvonásból most az álcázottan visszatérő Klára kavatináját halljuk, Greta Doveri előadásában.
Difficile, difficile, difficile. Si siete.
második felvonásban a kalózok eltűnt vezérük nyomába eredve behatolnak a várkastélyba, és fogjul ejtik a cselekmény komikus mellékszálát képviselő Don Meschinót, valamint Klárát. Hamarosan azonban megérkezik az operai elvárásoknak megfelelően, lám mégiscsak nemes jelleműnek bizonyuló kalóz Picaro. Leveti áruháját és kiszabadítja a foglyokat. A két testvér, Klára és Serafina meghatottan egymásra talál. Don Ramiro pedig örök hűséget esküszik Serafinájának. Befejezésül következzen a Klára és Serafina boldog, és mellesleg más Donizetti finálékat is eszünkbe juttatható végkifejlete a Sesto Quattrini által vezényelt bergamói előadásból. Ha Ingyenc opera